Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva kezdjük el Isten tiszteletünket, dicsérjük Urunkat, a századik énekünket az új énekeskönyvből. Jöjj, Izrael!
Jöjj, Izrael, ne félj, bízzál Istenedben, mert ő téged vár. Jöjj, Izrael, ne félj, bízzál Istenedben, mert ő téged vár. Nem mondd el rólad, visszafol a téged, és karjába zár. Nem mondd el rólad, visszafol a téged, és karjába zár.
Foglaljuk el helyünket, és folytassuk tovább ének szóval az Isten tiszteletünket, az új énekes füzet 26. énekét. Atyám két kezedben.
Csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapom. Újjáit teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tartsd meg két kezedben,
két kezedben,
Isten igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a 26. fejezet első 8 versét. Néhány mondatot hadd szóljak még előtte. Ez az ézsaiási profécia az Úr Jézus földi tevékenysége előtt 6-700 esztendővel. Egy jövőbe mutató profécia, az akkori korabeli ószövetségi istentiszteletnek a liturgiájában, szokás rendjében belelátott, nyilván Istentől kapta a proféta kijelentést, de egy jövőbe mutató profécia, amely minden régi és mai istentiszteletnek az értelmét, a lényegét mutatja meg nekünk, amikor odaállunk az élő Úr elé, hogyan állhatok én ő elé. Olyan természetes dolog ez, vagy csak puszta szervezés kérdése, hogy van egy kezdési időpontunk, szól a harang, és van egy szép épületünk, ennyi, és nem több. Hallgassuk meg akkor figyelemmel Ézsaiás proféciáját. Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában. Erős városunk van, az Úr kőfalat és bástyát állított védelmére. Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hűséges maradt. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr, ami kősziklánk mindörökre. Ő letaszítja a magasból az ott lakókat, lerombolja a megerősített várost, földig lerombolja, porrá zúzza. Lábbal tapossák majd a nyomorultak lábai, a nincstelenek léptei. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját. Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram, neved dicséretére vágyott a lelkünk. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hallgatását, hirdetését, befogadását. Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk, válaszoljunk az Isten igére. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy ma vasárnap van, ünnepnap van. Hálát adunk neked, hogy itt lehetünk. És különösen örülünk annak, és ezért is szeretnénk hálát adni, hogy te is itt vagy. Köszönjük, hogy elfogadtál bennünket most is, úgy, ahogy idejöttünk. Kérünk, adj nekünk egyenes, őszinte lelket. Adj nekünk őszinte, igaz sóvárgást, vágyakozást te irántad, az igéd iránt. Így munkálkodj szent lelkeddel itt, ezen az alkalmon, és tudjunk úgy figyelni, várni te rád, várni tőled valamit, amire éppen szükségünk van. Így várjuk az igét. Szólíts meg bennünket, kérdezz bennünket, és ne engedj valami közömbösségben, lelki lustaságban ragadni. Köszönjük, hogy egész héten velünk voltál. Köszönjük, hogy mindazt, amit eszünkbe juttatsz, ami ellened való volt, amivel egymás ellen vétkeztünk, amivel saját magunknak ártottunk, köszönjük, hogy előtted őszintén föltárhatjuk, letehetjük. Köszönjük a bűnbocsánat, a kegyelem, az irgalom ígéretét. Köszönjük, hogy ezt elmondhattuk neked. Ámen. Készüljünk az igehirdetésre, énekelt imádság formájában. A 370. dicséretünket énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen!
Szent lélek, Úristen, töltsd be.
Istennek az az igéje, amelynek alapján szeretnék az Isten kegyelméről szólni, bizonyságot tenni. Máté írása szerinti evangéliumban található a 21. fejezet 23. versétől a 27. versig. Ez egy hosszabb szakasz, azért kérem, hogy maradjunk ülve, és úgy hallgassuk meg nyitott szívvel, figyelemmel. Jézus azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. És ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Kicsit szomorú a történet befejezése, hiszen barátságtalannak, ridegnek tűnik az Úr Jézus, nem mondja meg nekik, amit kérdeztek. Vissza szeretnék majd erre térni az ige hirdetés során, de rögtön az elején azért azt hangsúlyozzuk, hogy mivel nem ebből az egy történetből áll a Szentírás, ezért tudjuk, megismertük, hogy mindig lehet tőle kérdezni, mindig válaszol, és ha valamiért nem válaszol, azt is azért teszi, hogy mi magunkba tudjuk szállni, hogy újra végig gondoljam az életemet, visszakapjam az őszintességemet, mert csak úgy tudok előtte megállni. Tehát az én érdekemben, én miattam nem válaszol, ha nem válaszol, az is egy válasz. No, ennyi bevezető után egy kicsit hadd beszéljünk arról, hogy ezzel együtt is kimondhatjuk, hogy a mi Istenünk egy párbeszédet folytató Isten. Sokféle istenkép létezik a világ vallásaiban, de ennyire párbeszéd Isten, párbeszédet folytatni akaró és folytatni tudó Istenről nem nagyon tud más világvallás. Ez a zsidó gyökér és a keresztjén Isten tapasztalat. Óriási dolog ez, hogy lehet vele beszélgetni. Ennél már csak az a nagyobb, hogy ő is beszélget velünk. Hát mi azért tudunk válaszolni, vagy azért tudunk kérdezni, vagy azért várjuk a válaszát, mert a kezdés, a kezdeményezés az mindig nála van. Ez az óriási evangélium. Nem a mi erőnkkel, nem a mi jóságunk, vallásosságunk, hanem az ő szeretete, mert lehajolt hozzánk, mert megkeresett, mert megszólít. Ez az örömhír. Lehet, hogy egy kicsit unjátok is, mert most így végig gondolom, szinte én ezt mindig elmondom valahogy, amikor itt lehetek előttetek. De hát eszembe jut egy kedves lelkipásztor, tapasztalt, és nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sokat segített nekünk a régi időkben itt Káposztásmegyeren, Vég Tamás egyszer azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen minden igehirdetőnek van 4-5 igehirdetés, és egész élete során ezeket variálja, mert mindenkit vagy a lélek valahol megfog, van, aki evangélizál, van, aki lelki gondoz, és akkor azokat variálják. Hát ha neki van 4-5, akkor nekem 1, de akkor mindig ezt mondom, hogy párbeszédes Istenünk van, ez óriási dolog. Megszólít, megközelít, nem vagyok egyedül, nem maradok magamban, és lehet tőle kérdezni, lehet butaságokat és ostobaságokat. És ha nem válaszol, megint hadd ismételjem magam, jó oka van. Hát azt is miattam teszi, mert várakozik rám, hogy egyszer tudja normálisan válaszolni neki. A normálisit azt jelenti a tiszta szív, az őszintesség. Nézzük meg a történetet egy kicsit közelebbről. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon akik akkor arra a bizonyos zsidó húsvéti ünnepsorozatra, akkor a Páska ünnepére mentek Jeruzsálembe, a nagy templomba. Ugye most leegyszerűsítve úgy mondom a zsidó Isten tiszteletre, de azért ez egy soknapos ünnepség sorozat volt. Csak egyszerűsítsük le. Vajon tudták-e, hogy az egy rendkívüli Isten tisztelet? Nem olyan, mint előtte évszázadokon át, vagy évezredeken át. Miért volt ez rendkívüli? Hiszen beteljesedett minden ígéret. Képzeljük-e, hogy előtte lévő esztendőben még nem teljesedett be. Előtte 5 évvel, 10 évvel megrendezték, hogy a babiloni fogságból hazatért a választott nép, fölépítette, újjáépítette a templomot, nagyobb lett, szebb lett, mint a salamoni, és mentek az Isten tiszteletek évről évre, de egyik sem volt olyan, mint ez az utolsó, ahol elhangzik a templom udvarában ez a párbeszéd a főpapok és Jézus között. Egyik sem volt olyan, mert egyiken sem volt ilyen minőségben ott a megváltó, aki készült az áldozatra, aki tudta, hogy ez lesz az utolsó, 33 éves volt. Ez volt a teljes beteljesülés, erről szólnak az ígéretek évszázadokon keresztül. Rendkívül Isten tisztelet lehetett, és ezt senki nem tudta Jézuson kívül, szinte hátborzongató. Egy kicsit aktualizáljuk ezt a kérdést, ha nem is így, mert már megvolt a beteljesedés, eljött a megváltó, és igéjével, szent lelkével itt van közöttünk. De másféle értelemben azért részesei lehetünk rendkívül Isten tiszteleteknek. Nem kell azért elszomorodnunk, hogy a mi kis szerény, nem több napos, csak 1 órás Isten tiszteletünk, az feltétlenül szürke marad. Lehetnek rendkívül Isten tiszteletek köreinkben, az életünkben, mire gondolok? Amikor ez a sok-sok ígéret az én életemben, vagy a te életedben beteljesedik, akkor az egy rendkívül Isten tiszteletté válik. Nem tudom, kérdezem, hogy voltak-e ilyen Isten tiszteleteink az életünkben. Óriási ajándék, hogyha voltak. És amikor én most arról beszélek, hogy nekem volt 1, 2, 3, az nem dicsekvés, ne úgy fogjátok fel, hanem az az Isten megajándékozása. Ezeket soha nem felejtem el. A legelsőt, én 20-valahány éves koromig nem is jártam Isten tiszteleten, és már fiatal felnőtt fej, amikor bementem, több hónapnyi vívódás után beléptem azon az ajtón, és kukkot nem értettem az egészből, de mégis rendkívül volt, ezt most nem részletezem. Például az egy rendkívül Isten tisztelet volt. Akkor valami beteljesedett, a nagy ígéret, hogy úgy szerette Isten Csere Gábort is. Valami már elkezdett dolgozni bennem, mint hogy a vetőmagot berakjuk a földbe, és az jó ideig az ott mag marad, egy kicsit duzzad, aztán csírázik, milyen soká lesz még abból virág vagy termés. És több ilyen Isten tiszteletet is be tudok számolni, és az a jó hírem, hogy minden gyengítő emberi tényező ellenére. Tehát, hogy én itt mit nyögdécselek össze, hogy fáradtak vagyunk, vagy nem, kevesen vagyunk, vagy sokan, mindentől függetlenül lehet ebben a pillanatban is bármelyikünk részére, ez a szó igazi jó értelmében rendkívül Isten tisztelet, ha valamit az Úr Jézustól, akár ebben a pillanatban, valamit kapunk, ami megrendít bennünket, ami egy beteljesedés, hogy volt ígéret, sokféle ígéret, alig-alig tudjuk igazából ezt végig gondolni, de valami hirtelen ebben a pillanatban is valósággá válik az életünkben, és akkor ott egy rendkívül Isten tisztelet. Na hát ennyit a párbeszéd hátteréről. És még egy kicsit a gondolatnál leragadva, ugye, akik olvasgatjuk az igét, bibliaolvasók kalauzunk szerint megyek végig itt a Máté evangéliumán, és akkor olvashattuk, hogy hát itt a nagy párbeszéd, főpapokkal, vezetőkkel való párbeszéd előtt nem sokkal történik a híres templom tisztítás története. Nem volt rendkívüli ez az Isten tisztelet, ez az ünnepség? oda ment a megváltó, a messiás, és kitisztítja, megtisztítja a templom udvart, ahol üzleti nyerészkedés, mindenféle pénzügyi tranzakció folyt, aminek a bankban a helye, tehát nem a pénzügyi tevékenység ellen szólok, annak megvan a helye, de nem a templomban. És helyette elkezd a nyomorultakkal, betegekkel foglalkozni, és kisgyermekek dicsérik az ő nevét, rendkívüli dolog. Térjünk akkor egy kicsit rá a magára a mai történetünkre. Én úgy látom, hogy nagyon jól kezdik a főpapok és a népvezetői. Tudnék, itt nem tudjuk szám szerint, hogy hányan voltak ott, kik voltak ott, de ez a megfogalmazás azt jelzi, hogy a felelősök. A főpapok jelentették a vallási élet felelőseit, a vezetők pedig a társadalmi élet felelőseit. De ez a kettő Izrael államrendjében akkor összefonódott, hiszen az Isten törvényei szerint igyekeztek megszervezni a társadalmat is. Nagyon jól kezdődik a beszélgetés, én ezt legalábbis így értelmezem. Nagyon jó teológiai kérdést tesznek fel, értik a dolgukat. Milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat, kérdezik Jézustól. Hiszen nem voltak vakok, megfigyelték, látták, elgondolkodtak rajta, hogy hogyan, az egy más kérdés, de elgondolkodtak rajta, nem maradtak közömbösek. Látták, hogy mi történik, látták a gyógyulásokat. Talán közülük személyesen is többen részt vehettek beszélgetésekben, amikor elámulhattak azon, hogy még a tanítás is, ami az Úr Jézus szájából kijött, még az is hatalmat hordoz, mert nem úgy beszél, mint az írástudók, másképpen hatalommal. Megcsodálták és megbotránkoztak a templom kitér, az udvar kitakarításán. Ki adta neked ezt a hatalmat? Itt a hatalom az egy felhatalmazást, meghatalmazást is jelent, mert ugye akinek hatalma van, csak úgy gyakorolhatja a hatalmát, ha valakitől kapta. Egy ország vezetés úgy kapja hatalmát, ha megszavazzák, valakitől kapja. Ha az országúton valaki leszorít, ő is kapta hatalmát az erőszakos természetétől, a lóerők számától. Kapjuk a hatalmat. Kitől kapta ez a názáreti hatalmát, hogy így beszéljen, cselekedjen, felülbíráljon dolgokat? Pontosan tudták, hogy vagy a mennyei atyától, vagy nem, nincsen harmadik út. És nagyon jó kérdés, kitől kaptad a hatalmat? Tulajdonképpen ezt a kérdést mi is föltehetjük szinte bármikor. Akkor is, amikor jó dolgunk van, akkor is, amikor vergődünk, betegek vagyunk, valami nagyon nagy bajban, szomorúságban vagyunk, nyakig vagy akár fejünk búbjáig. Olyan jó föltenni a kérdést, hogy kinek a kezében van a hatalom? És azt a hatalmat ki gyakorolja, ki hozza el hozzánk? Mert amikor tudom, hogy van egy nagyon nagy hatalom, akkor az én bajaim, az én botlásaim, az én nyomorúságaim, azok kisebbé válnak. Nem az a legnagyobb a világon, annál van egy nagyobb, akihez mindig oda lehet fordulni. Ugye mennyire szép dolog, hogy az úri imádság, majd elmondjuk nem sokára együtt, hogyan kezdődik, tisztázza kérdést, hogy te fönt vagy, én lent, és mivel felismertem, elismertem, vagy legalábbis szeretném elismerni a hatalmadat, valósuljon meg a te akaratod itt az életemben is, úgy, ahogy ott fönt. Hatalom kérdés, mi atyánk, is ezzel kezdődik, és ezzel is végződik. Tied az ország és a hatalom. Jól kérdeznek, de aztán, ha szabad így fogalmaz, elfajul a történet, és szomorú lesz a vége. Valami nincs rendben. Mi az, ami nincs rendben? Hát az indíték, hogy miért kérdezték. A szavak jók, a szó tartalma, azzal baj van, az indítékkal. Miért? Kíváncsiak voltak ők valójában arra, hogy kitől kapta Jézus a hatalmat? úgy tűnik az evangélium híradásából, hogy nem voltak rá kíváncsiak. Nekük volt egy saját véleményük, egy saját elképzelésük, egy stratégiájuk, és tulajdonképpen ők a saját igazságukat akarták bebizonyítani Jézussal szemben. Sokszor próbálták őt kelepcébe csalni. Itt is már készen van az ő válaszuk. Valójában nem voltak kíváncsiak. És itt ezt úgy foglalhatnánk össze, hogy őszintesség hiányzott belőlük. Helyette volt egy önigazolási kényszer, hogy igazolom magamat, az önigazságomat próbálom érvényre juttatni. Volt egy félelem a néptől, a közvéleménytől. Ugye Jézus visszadobja nekik a labdát, én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János, keresztelő János, keresztsége mennyből vagy emberektől? Keresztelő János életpályáját, prófétai minőségét, valóságát hozza itt. Isten prófétája volt-e szerintetek keresztelő János, akit Herodes egy gyenge pillanatában kivégeztetett, akire nem hallgattatok, akitől idegenkedtek, Jézus ezt tudta. Istentől való proféta volt, vagy nem? Ugye, ha az ember ezt őszintén végig gondolja, az egy hitvallás. Hiszek? Nem. Tévedtem, vagy nem? Ha tévedtem, kegyelmes az Isten, oda lehet menni hozzá. De önmagamat igazolni, önmagam igazságán dolgozni, ravassággal, görbe utakkal, akkor nem működik a párbeszéd Istennel. Ők pedig így tanakodtak egymás között, ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig ezt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Rossz lelkiismeret, önigazolás, félelem, hazugság. Ott vannak ezek a dolgok az életünkben, de akkor nem működik a kommunikáció. Mert Isten nem ilyen. Ugye? Hát ezért volt barátságtalan velük. Mert ebből a sötét szellemi állapotból akarja őket kihozni. Szoktuk azt mondani, hogy öndicséret büdös, és hogyha megbocsátjátok most egy kicsit így elszadtak a gondolataim, az önigazolás is büdös, és hát úgy mondanám, ilyen szellemi dögszaga van. Ugye az egy kellemetlen szaga, dögszag. A lélek dögszaga az, amikor magamat akarom igazolni. És csodálatos az evangélium, az örömhír, az Isten irgalmáról és kegyelméről, hogy nincsen szükségem önigazolásra, mert Isten az, aki engem megigazít. A saját igazságomért súnyiskodni, hazudni, görbíteni az ösvényt nem jó, az nem az élet útja. Hanem mi a megoldás, az evangélium megoldása? Belátni és megadni magam. Ez nem a gyengeség megadása, ez a megtisztulás megadása. Nem gyengeségből, hanem az Isten kegyelméből, irgalmában, azért adom meg magam. És akkor rájövök arra, hogy ő megbocsátja, megtudja és meg akarja bocsátani, és meg fel tud oldozni, és fel akar oldozni, és meg akar újítani, és meg tud újítani, és az én problémám, az én félelmem, az én hazugságom, az én görbeutam, az a keresztre ment, megkapta az ítéletét. Többet nem kell, hogy a lelkiismeret, a bűntudat mardosson, mert le van rendezve, elvégeztetett. És helyette ő hozott valami mást az én életemben. És azért állhatok igazként az Isten előtt, ez a megigazulásom, mert ő Krisztus miatt és Krisztusban igaznak lát engem. Az én görbeutam, az én önigazolásom, az én mocskom ott van a kereszten, és a mennyei atya Krisztust látja bennem, ha én benne vagyok. Hát ez a hit dolga. Ehhez kellett a megadás. Elfogadom, Istenem, a te megoldásodat. Már nem akarom magam igazolni, és egy ilyen helyzetben akkor megadom magam. Hát Uram, nem tudom, hogy ki volt keresztelő. Lehet, hogy mégis proféta volt, mert már belátom, hogy akkor is rossz volt a lelkiismeretem. Igen, megölték, azóta is sokszor megöljük gondolatban, szándék szerint érzelmileg a profétákat. De mindig van kegyelem, mindig ezt be lehet látni. És akkor ez a zűrzavaros állapot, ez megszűnik. Van Luther Mártonnak egy gyönyörű, szép imádsága, ezt hadd olvassam fel, olyan szépen elmondja, sokkal jobban, mint hogy én próbálom. Luther nem csak nagy reformátor volt, hanem szerintem nagyon jó költő is. Azt hiszem, hogy élveznénk az ő ige hirdetéseit. Olyan jó humora volt. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Ez az evangélium, és ez a megmaradásunknak a titka, és ez a reménységünk, hogyha ez a letisztult, megadó állapot van, amikor elengedem, amikor nem kell magamat magyaráznom, igazolnom, akkor megértem a választ, mert nem néma a mi Istenünk, azért jött el. Eljött az Isten, ez már maga az ő megszólítása. Emberré lett miattunk, ez már megszólítás, ez már kérdés, hogy akarsz-e gyógyulni? Mint hogy hányszor megkérdezte ezt Jézus. És szól hozzánk, és mi is megszólíthatjuk őt, és megkapjuk a választ. Engedjétek meg, hogy még egy kicsit idézem az Ószövetségi ige szakaszt, és kicsit magyaráznám is, hogy miért gondoltam én ezt lekciónak ehhez az alapigéhez, miért pont ezt az Ézsaiás igét. Hát mert más nyelvezeten, más képekben, de ugyanarról szól. Ott a templom udvarán az Isten fia, aki a mennyei atyát képviseli teljes meghatalmazással, ott az Isten beszélget a főpapokkal és a vezetőkkel. És itt ebben az Ószövetség képben is egy ilyen találkozás rajzódik a szemünk elé. Elképzeljük a nagy templomépületet, mennek az zarándokok, az ünneplők, meg volt ennek a rendje, mennek föl a lépcsőn, és akkori szokás szerint a lépcső, mielőtt átlépték volna a templom kapuját, bizonyos kérdések elhangzottak, ezeket ma úgy mondanánk lelkiismeret vizsgáló kérdések. Akár szóban, vagy a liturgia tartalmazta, olyan zsoltárokat énekeltek, amikben megfogalmazódnak ezek a kérdések. Tehát megvolt annak a rendje, liturgiája, hogy mielőtt belépek az Isten szín elé, megszólít az Isten, és válaszolnom kell. Nyissátok ki a kapukat, olvastuk, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hűséges maradt. A hűség az egyenesség, az igaz, amikor Isten igaznak lát, és én ezt akarom, nem az élet bizonyítványom, nem arról van szó, hogy mennyire jól csinálom, hanem hogy akarom-e, hogy kinyitottam-e, hogy várom, elfogadom-e. Felolvasott szakasz végén ezt hallottuk. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az ember, igaz ember útját. Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram. Neved dicséretére vágyott a lelkünk. Hát ez a vágyakozás az igaz iránt, az élet iránt, ez az az igaz út, ez az az egyenes ösvény, ezt hirdette egyébként keresztelő János is, hiszen útkészítő volt. Ezt várta az Úr Jézus a felelős vezetőktől, és ma is ezt várja tőlünk. Magamat is bíztatom benneteket és testvéri bíztatással, hogy kérjük el tőle a segítséget. Ő annyira örül neki, ha mi vágyakozunk iránta. Kérjük el tőle a bátorságot, hogy egyengessük azokat az ösvényeket, kérdezzünk, és ha egyenesen kérdezek, akkor mindig válaszolni fog. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésére énekelt imádsággal. A 479. dicséretünket énekeljük. Hinni taníts, Uram! Folytassuk tovább az imádságunkat, csendesedjünk el. Urunk, kérünk most szóban is, hogy taníts minket hinni. Kérünk, hogy egyszerűsíts bennünket. Utass rá, hogy hol görbül az utunk, hol van szükségünk rejtőzködésre, magyarázkodásra, önigazolásra. Hol van bennünk féltékenység, hol ragaszkodunk saját hatalmunkhoz. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket. Nyisd meg a szívünket, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, külön-külön is megértsük, hogy mit akarsz tőlünk. Megértsük, hogy mi az ránk szabott kegyelmed, irgalmad, hogy mi a mi dolgunk az életben, már itt a földi életben is. Hogy segíts meg, hogy ne kelljen függenünk mások véleményétől, ítélkezésétől, hogy ne kelljen félnünk sokaságtól, közvéleménytől, hogy senkitől és semmitől ne kelljen félnünk, hiszen a te teljes szeretetedet megismerhettük, hiszen abból meríthetünk nap mint nap. Kérünk, hogy gyógyítsd az életünket, újítsd meg az életünket, nyisd meg a szemünket, hogy milyen gyönyörűséges dolog veled együtt járni a te ösvényeden. És köszönjük, hogy megengedted azt, hogy ma is itt lehetünk, együtt lehetünk, hogy dicsérhetünk téged, hogy szólhatunk rólad és a te nevedben. Urunk, kérünk, hogy segíts meg azokat, akik nagy bajban vannak, betegségekben, megfáradásokban, hitbeli egyéb válságokban. Szeretnénk eléd vinni szomszéd országban dúló háború ügyét, könyörülj a szenvedőkön. Te tudod igazán, miért van, milyen erők tombolnak. Kérünk, hogy tartsd meg a lelket, a hitet minden körülmények között, és könyörülj szenvedőkön, betegeken, és add meg a békét, és különösen kérünk, a te békédet add meg, oda át is, de itthon is, a mi életünkben is. Köszönjük, hogy meghallgatod az imát, hogy szólítgathatunk téged. Legyen áldott a neved. Amen. Most együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk záró éneke következik, és utána majd fogadjuk az áldást. Az új énekeskönyv 87. éneke, Jézus a mi oltalmunk.
Páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Ez a föld szét hullik, minden egyen omlik, de egy kőszikla örökké áll. Tajtézik a tenger, gyilkol a sok fejben, végünk mégsem árt a halál. Minden baj, mégse félünk. Ő, amik páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Eladó már minden örömöd még sincs, ha ez a forrás nem árad rád. Ő az, aki ingyen már adott minden, értünk áldozva önmagát. Jézus, a mi oltalunk, erősségünk, ha ránk szakad minden, majd mégse félünk. Ő, a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk. Fogták el, ítélték és megfeszítették, Isten fiát mi helyettünk. Nincs már ítélet, sem érve, ére feltörölt minden bűn. Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk, ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. Ő, a mi páncélunk, erős pajzsunk, ha ránk tör az ellenség, benne bízunk.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Áldás, békesség, viszontlátásra.